Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Ezzel az igével köszöntök mindenkit. Isten tiszteletünket pedig kezdjük meg az Eke énekeskönyvnek a 256-as számú énekével. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Liturgiai énekként a 317-es számú éneket énekeljük majd az Eke énekeskönyvből.
Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a te nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
te megtéped fáradt, bűtelen bárány is megyek utánad, megyek a voltébe utánad, amiben gyere haza már, gyere haza már.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül egy és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 20. vasárnapra egyházunk által kiírt szent igét, melyet megírva találunk Pál apostolnak Efezusiakhoz írt levelének az 5. fejezetében, a 15. verstől a 21. versig a következőképpen. Az igét olvasom Pál apostolnak Efezusiakhoz írt levelének az 5. fejezetében, a 15-től 21. versig a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent igéjét. Válaszul magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, aleszállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaképp egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Voltak Biatorbágyon most többen a gyülekezetben, és ennek egy, hogy ezzel kapcsolatban ketten leszek.
Erős Három Istenünk, hát nagyon gazdag hetünk volt, de először is szeretném megköszönni a testvéreknek mind a gyülekezetben, mind azon túl is mindenkinek, hogy hosszú hónapokon keresztül kitartóan imádkoztak értünk, és hiszem, hogy sokan most is imádságban hordoznak minket. A héten hallottuk azt is, hogy mennyire fontos a harcokban az ima háttér. Egyedül Isten a bocsánség. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy féltettük az unokákat, hogyha hogyan fogják átvészelni, elfogadni, ha mégis sor kerül az elkerülhetetlenre. De az Úr csodálatos rendező is, mint hallottuk, szükségünk van fájdalomra is, valamennyinknek is. Vannak emlékeztető kövek az életünkbe, amikben megőrzött, megtartott és velünk volt az Úr, hogy azt unokáink is emlékezzenek majd rá. És nagyon fontos a hálaadás. Az volt bennem, hogy új helyzet, új szakasz jön az életembe, és az Úr elé kell álljak, hogy add tovább. Reménykedtem, hogy bejutok a várólistáról, de igazából a szívem mélyén tudtam, hogy Isten készít helyet, amit nem mertem hangosan kimondani. Elhangzott az is, hogy hálát adni elődeinkért, akik megmutatták a hit útját Jézus Krisztusban. Fontos tudni, mi a küldetésünk, az Úrnál nincs egy fölösleges hívő sem. A hálaáldozatnak folyton megújulóan kell történnie egész életünkben. Rámutatott a saját életemben, hogy a szoros kapcsolat, ami már volt a kezdetekben, az meglanyult, és nem szeretem őt. Igazán sokszor csak a segítsége vagy ajándéka kellett, és ebből fakadóan megnövekszik a bűn az életemben, és Isten rámutatott, hogy mit kell letegyek és ott hagyjak. A harcok, melyekbe volt úgy, hogy nem akartam beállni, és szükségünk van a harcokra. Mert ha Isten szól, akkor ő ott van velünk is, és megerősít. Nagyon fontos letenni, otthagyni mindent, megújulni, alázatban maradni, mert az elbizakodottság mindig bukáshoz vezet. Lehetnek nagy veszteségeink, mindenkit nélkülözhetünk, de Jézus nélkül nem élhetünk. Ő el tudja juttatni idáig az embert, ha beleállunk a harcba, amit ő mutat, ott lesz velünk. Fontos a tiszta igére figyelni. És ugye itt is kijött, hogy mennyire sok a tévtanítás, és mennyi sok minden vezet minket félre, ha nem figyelünk a tiszta igére, és hálát adni azért, amikor szólhat tisztán az ige, és kihasználni az alkalmas időket, mert azt tudnunk kell, hogy egyre nagyobb az ellenszél. Ő tud újjáépíteni is bennünket, és az igém az volt, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ez az 1 Péter 2-t. És a hátulján meg az volt, hogy akiben Isten szent lelke működik, az soha ne fogja vissza magát. Az soha ne mondja, most nem alkalmas az idő, vagy ennek az embernek nem érdemes bizonyságot tenni, hanem mindenki számára álljon készen. Annyira gazdag volt a hét, hogy felsorolni se tudnám, mit elhatnék. De a délelőtt a Timóteusi levelet vettük, a 2 Timóteust, Pál apostolnak úgymond a végrendeletét, és délután Józsué történetét, ahogy beáll a harcba Isten népe vezetésébe. Este a Bírák könyvét, ott a 6. fejezettől a Gedeon történetén keresztül szólt hozzánk Isten. És még volt egy alkalom délután, a Jób 1-2 fejezetet vettük, ott Jób álhatatosságát mutatta meg Isten, és hogy mennyire fontos őre figyelni. És ami még itt nekem abból lejött, hogy Jób hálát adott a gyermekeiért, és nem volt számára, tehát, hogy milyen jó, hogyha a testvérek összejönnek úgy is, úgymond szülő nélkül, és a reménység ott van, hogy akkor utána is fognak egymással kapcsolatban lenni, és hogy tényleg, hogy nekem is, hogy ne én akarjak megmondani dolgokat a gyerekeimnek, hiszen van Istenük, hanem hanem ő tud velük beszélni, és szükségük van a harcra megharcolni a dolgokat, hogy erősítjenek. Köszönöm szépen.
Picit arrébb teszem, mert kopog nagyon. A
felvételbe, akkor azt hallatszani fog. Nem sikerült öt szóval beszélni a bejáratnál, de aztán csak jött, hogy akkor mégiscsak bizonyságot teszek, vagy kell tenni. Nekem is az imádság az, ami nagy dolog. Feliratkoztam én is az ima listára. Vannak nehézségek az életemben, de az volt jó meglátni a Viatorbágyon. Csütörtök délután Jobbról volt szó, és Jobb milyen dolgokat élt meg, mégsem tagadta meg az Urat. Hát az én dolgaim ezekhez képest apróságok, de mégis olyan jó, hogy az Úr tudja, az Úr valamiért engedi, de nincs semmi az ő tudta nélkül. Ez volt itt egy nagy jegyzetem a héten, és jó volt ezt meglátni és oda tenni. A nehézség nem múlik el, de mégis meg tud erősíteni az Úr napról napra. A másik az ugye a Gedeont vettük esténként, és itt is az volt, hogy küzdelmek, nehézségek, harcok vannak. Köszönöm szépen az imádságot, és ez a reménységem, hogy tudom majd vinni ezeket a nehézségeket, harcokat.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, és tényleg ezekben a hitharcokban ebben is van még. De akkor az eddigiekhez csak annyit, hogy nyilván az Úrad erő ezekhez a harcokhoz, és csak ő tud megtartani minket is, és ahogy Jobbot is.
Erős állami Istenünk, én nem jeleztem, hogy bizonyságot szeretnék tenni, mert nem készültem, de Irénkének a bizonyságtételén keresztül megszólított az Úr engem is. Az én igém, amit kaptam, én ezzel szeretném kezdeni, hogy aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azé a dicsőség. És én ott is a bemutatkozáskor csak azt tudtam elmondani, hogy mennyi sok hála van bennem, mert valóban sokkal több mindent kapunk, mint amennyit kérünk, vagy kérni tudunk, vagy amire gondolunk. És a hétről már itt sok minden elhangzott, hogy mi volt. A délutáni, meg az esti alkalmaknak is az egyik témája, hogy hol van Kánaán, és hová tűnik a Kánaán. A délutáni előadás a Józsué könyvéből láthattuk azt, hogy ugye amikor a Jordánon átkelnek, azzal kezdődik, és hogy a pusztában, amikor a saját akaratunk szerint élünk, vagy amikor átkeltek a Jordánon, és ott van a Kánaán földje, amikor már az Isten akarata szerint élnek. És hogy a mi életünkben is akkor van ott a Kánaán, amikor tudunk az Istenre figyelni, és az ő akarata szerint cselekedni, és nem a saját akaratunkat követjük, és amikor eltávolodunk az Úrtól, akkor a Kánaánunk egy kicsit visszább, tehát akkor hová tűnik a Kánaán, ilyen kérdéssel merült ez fel, tehát akkor ki tudunk belőle kerülni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Isten tiszteletünk folytatásaként pedig énekeljük a 358-as számú éneket.
Oh, Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt igét, melyet megírva találunk Mózes első könyvének a 8. fejezetében, a 14. verstől a 22-ig a következőképpen. A második hónap 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, állatot és minden földi csúszómászót hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet, az ember szándéka, az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Amen. Nem tudom, hogy jártak-e már úgy a testvérek, hogy milyen az, amikor csak úgy egy film végére beesik az ember, és akkor lát valami jó jelenetet, valami olyat, amiből sejti, hogy na hát ennek most lett vége, és akkor így megpróbáljuk rekonstruálni az utolsó jelenetből, hogy vajon miről szólhatott a film. És valahogy egy picit talán ilyen ez a mai igehirdetési alapige is, hogy olvasunk valamit, olvasunk egy végállapotot, elolvashatjuk azt, hogy mi az, ami történik, és azt látjuk, hogy az Úrnak is kedve lelik abban, amit tesz Noé az áldozatban. Tehát biztos, hogy valami nagyon jól sül el, sőt azt is olvassuk, hogy már felszáradt a föld, és akkor talán itt el is kezdhetnénk gondolkodni, hogy de hát akkor mi történt valójában? És hogyha elkezdjük visszatekerni ezt a filmet, akkor talán rájöhetünk arra, hogy mi az, ami történt, hogy ahhoz, hogy megértsük, ahhoz vissza kell forgatni egy picit. Azért jó, hogy a Mózes első könyvéből van ez, mert nem kell sokáig visszalapozni, hogy mi az, ami történt, hogy megértsük, hogy átéljük ezt az egészet. Na de hát, mi az, ami történt? Tehát azt olvassuk, hogy megszáradt a föld. Tehát ha valami megszárad, akkor milyen előtte? Milyennek kell lenni? Így van, vizesnek, nedvesnek. És miért volt vizes? Mert esett az eső. Ugye most is nagyon sokáig esett az eső, de hát ez közel nem volt olyan, mint ami akkor az özönvíz idején volt. És hogy hát azért volt vizes, vagy azért esett az eső, mert volt egy nagy özönvíz. És miért volt ez az özönvíz? Mi az, amit erről olvasunk? Az emberek gonossága miatt. És mikor volt az özönvíz? Viszonyításként, segítségképp Ádám utáni időszámításban. Csalok egy kicsit, mert én tegnap összeadtam, tehát én rákészültem a kérdésemre. Tehát Ádám után, Ádám teremtése után 1656 környékén. Van egy nemzetség táblázat, ahol leírják, hogy Ádám teremtésétől mi történik pontosan. Ugye ott le van írva nagyon sok minden, ezt majd fogjuk látni. Van egy nemzetség táblázat, ahol Ádámnak a leszármazottai le vannak írva, illetve viszonyítani lehet benne, mert hogy az is le van írva, hogy ezek az első szülöttek mikor születtek meg. Tehát hány éves volt az apa, amikor megszületett ez az első szülött, és akkor ebből így, hogyha türelemmel végigolvassuk, illetve kivesszük a lényeget, akkor kijön belőle ez a szám. És 1656, tehát most már, ha így megkérdezné valaki, hogy mi volt 56-ban, nyilván most így októberben, ez egy más szempontból is aktuális kérdés lesz majd számunkra, de itt talán könnyű is megjegyezni, mert ha az 1956-nak a 9-esét megfordítjuk, akkor az már 1656, és akkor így egy picit talán könnyű lesz megjegyezni, csak ez nem Krisztus után, hanem Ádám után. 1656-ban történt ez. De mégis, mi történt? Vagy miért történt ez? Mi miatt volt szüksége erre? Ugye az már elhangzott, hogy mert az ember szíve szándéka gonosz. Ezt olvashatjuk egyébként a 6. fejezet 5. versében, erre majd egy picit kitérünk. És pont, hogy ezt a fájdalmas eseményt megelőzi az a mondat, amit ebben a szakaszban olvashatunk. Tehát az első Mózesi könyvnek a 6. fejezetében, az 5. versben azt olvashatjuk, hogy amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ez még mindig szíven üt, amikor elolvasom, de mennyire egy erős mondat ez a Bibliában, hogy megbánja az Úr. Most így kiszámoltuk, nem egészen közösen, de kiszámoltuk, hogy 1656 év telik el Ádám teremtésétől fogva. És ennyi idő elég volt ahhoz, hogy az, amit akkor tökéletesnek teremt az Isten, történik egy bűneset, és ez annyira tönkreteszi az egészet, hogy 1656 év elég hozzá, hogy azt mondja az Úr, vagyis hát az már a végstádium, előtte mondta azt az Úr, hogy bánom, hogy megteremtettem az embert. Az az Isten, aki egyébként tökéletesnek teremtett ezt, ha képes kimondani, ezt kell, hogy kimondja fájdalmában, hogy bánom, hogy embert teremtettem a földre. És az ember bűne miatt, ahogy a 7. versben olvashatjuk, ezért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat és a csúszómászókat, az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. Megbánta. Milyen erős kifejezés ez, hogy az Isten megbánja azt, amit ő tett. Pedig nem volt rossz, de megbánta. Mert sajnos oda folyamodott, oda keveredett az ember, hogy mi az, amit tett, és hogy ez hova vezet. És ezt látni fogjuk. Mert hogy a teremtésnél megalkotja a teremtett világot az Isten, így röviden, ugye 5 napon keresztül megteremti az egész világot, minden élőlénnyel, minden égi testtel, kivéve az embert. Az embert meghagyta a 6. napra. És ez is egy micsoda gondviselés, gondoskodás, hogy az ember kapott egy külön napot. Tehát nem csak úgy egy szóra előjött, hanem megteremtette, megalkotta, kézzel megformálta az embert a maga képmására. És nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a maga képmására, és a bűn esetben ez a képmás fog eltorzulni majd. Ez az isteni képmás lesz kevésbé tökéletes, sőt, egyenesen elfordul. És azt látjuk, hogy a 6. napon, amikor befejezi az ember teremtését, akkor minden tökéletes. Ugye azt olvashatjuk ott a teremtés története után, hogy az Úr szellős alkonyatkor járkál az Éden kertben. Az embernek, ha kérdése volt, akkor kérdezhetett az Istentől. És ebben a környezetben, ebben a tökéletes állapotban kúszik be a bűn. És jön be, a 7. napon ugye megpihen, és utána pedig majd jön a bűnbeesés. És valószínűleg azért is történhetett ez, mert előbb vagy utóbb sajnos, hogyha felborulnak a dolgok, hogyha nincs a helyén a sorrend, de a bizonyságtételekben is elhangzott, hogyha nem odafigyelünk, ahova kell, akkor jöhetnek bajok. És vannak ezek a bajok, amik a mi hibánk, és van az, amikor meg próbára tesz bennünket az Isten, mint ugye, ahogy Jóbot is próbára tette. És az a kérdés, hogy mennyire tartjuk mi meg ezt a megpihenést. És nem csak arról szól, hogy a vasárnapot, de van-e olyan idő, van-e olyan napom, amikor tényleg azt tudom mondani, hogy Uram, én neked szánom ezt az időt. Tehát, hogy nem mással foglalkozok, nem a jövő hetemet strigulázom és tervezgetem, hanem én ezt odaszánom neked. Én szeretnék veled lenni, veled kapcsolatban. Hogy el tudunk-e csendesedni így az örökkévaló Isten előtt. És ha erre nincs időnk, akkor ne lepődjünk meg, ha nem lesz másra se nagyon. És amikor megtörtént ez a pihenő nap is, hogy mennyi időre rá, az bár nem tudjuk, az nincs leírva, de megtörténik a bűnbeesés. Évát megkísérti és megvezeti, megtéveszti a sátán. És itt is elhangzott az egyik bizonyságtételben, hogy az ördög, a sátán fél igazságokat mond. És itt is ezzel csalja meg az embert, ezzel hívja be ebbe a kis úgymond csalitosba, hogy megkérdezi tőle, hogy csak ugyanazt mondta. Így feltesz egy kérdést, hogy egyetlen fáról sem ehettek. Ugye érezzük benne azt, hogy hogyan viszi félre az embert. És akkor rögtön elindul egy kommunikáció, hogy nem azt mondta, hanem. Tehát nem kellett volna vele szóba állni, csak valahogy úgy azt érzi Éva, hogy neki erre reagálni kell. És ugye kérdést hoz, aminek az lesz a vége, hogy Éva leveszi azt a gyümölcsöt a fáról, a tudás fájáról, majd azt olvassuk, hogy és ad a vele levő férjének. Milyen érdekes, hogy a férje meg ott van mellette, és ő meg nem mondja, hogy hello, hát ne vedd már le, hát nem kéne, hát tudod, megmondta az úr, hogy ezt mégse kéne megtenni, hanem ott áll és nézi, hogy mit csinál az asszony. És sokszor ez is jellemző a maikor férfi emberére, hogy csak áll és átengedi a döntést oda, ahova nem kellene, pedig nem kellene, hogy a nők megterhelődjenek a sok döntéstől, amit úgymond mi férfiak mi rájuk teszünk, és a férfiaknak meg nem kellene ennyire elengednie magukat, de ez egy másik kérdés lehet, vagy akár egy másik téma. De most ez tényleg csak így érintve. És utána azt látjuk, hogy ennek a bűnbeesésnek valóban megvan a következménye, mert hogy azt látjuk, hogy utána megnyílik a szemük. És észreveszik, hogy hoppá, itt valami nem jó, valami nagyon nem jó, hát rajtunk nincs semmilyen ruha. Hát milyen furcsa dolog már ez, meg hát miért nincs rajtunk ruha? Ugye megnyílik az embereknek a szeme. És tényleg tudnak utána különbséget tenni bizonyos dolgokban. De nem teljesen lettek olyanok, mint Isten. Ugye itt jött már az első hazugság, és utána ugye jön majd az átok, a nőknek ugye az, hogy azt mondja az úr, hogy fájdalommal szülött gyermeked, a férfinak pedig verejtékkel keresett kenyeredet, és még a kígyót is elátkozza majd, de olyan rossz azt látni ebben a szituációban, hogy és egymásra mutogatnak a felek. Ádám azt mondja, hogy hát Éva volt, akit te mellém adtál, Éva a kígyóra mutat, és akkor így folyamatosan csak így mutogatnak egymásra, a kígyó nem mutogat senkire. Nyilván neki nincs keze, amivel mutogasson, de most viccet félretéve, tehát azt látjuk, hogy mindenki csak mutogat a másikra. Majd ezt követően, amikor ez is megtörtént, és amikor megtörténik az átok, megtörténik a kizáratás, nincs többé kapcsolat az Istennel, na akkor indulnak a bajok. És azt látjuk, hogy megtörténik az első gyilkosság is, mégpedig az első testvérpár közül. És mégis, hogyha tovább megyünk, és megtörténik az első gyilkosság is, na utána elkezdi leírni a Biblia, hogy és még akkor mennyi minden történt, és elterjed a gonoszság a földön. És mivel elterjed a gonoszság a földön, itt a 6. fejezetnek a már felolvasott szakaszából, tehát megbánja az Isten, hogy ember teremt. És itt volt egy gyilkosság már, volt egy engedetlenség az Isten felé, és nyilván az engedetlenség további engedetlenséget fog szülni. A bűn mindig egy következő bűn szül. Minden akciót követ egy reakció, ami utána így folyamatosan halmozódik. Van is egy ilyen kifejezés, hogy pillangó hatás, hogy ugye minden hatással van mindenre, mint az ilyen koncentrikus körök, amit itt egy követ bedobunk a vízbe, akkor ugye ott egy hullám újabb hullámot kelt, és generál is, hogy pattog, az folyamatosan egy másik és egy újabb eseményt fog kiváltani, de számtalan ilyen akció-reakció van leírva a Bibliába, hogy mi az, ami követ. És mégis ebben az eltévejedett világban, 1656 év után, azt olvassuk, hogy 1100 környékén születik egy ember, Noé. És Noéról azt olvassuk, hogy ő viszont igaz ember volt. Igaz ember volt cselekedeteiben, mindig az Istenre figyelt, mindig arra figyelt, hogy mi az Isten akarata, és mindig azt szerint élt és cselekedett. Ez azért fontos, mert ha nem figyelt volna oda, akkor mi most nem ülnénk itt. Akár több oldalról is megnézhetjük ezt, hogyha neki nem szól az Isten, akkor nincs elhívva, akkor nem épít bárkát. De ha azt mondja neki az Úr, hogy építs bárkát, ő meg azt mondja, hogy nem építek bárkát, akkor biztos, hogy nem ülnénk itt. De olyan jó azt látni, hogy ő mégis figyel az Istenre, és enged az Istennek, és mindent úgy csinál meg, most nem akarom tényleg a teljes történetet elmondani, ahogy az Isten kéri tőle. Tiszta állatokból hetet vízbe, ugye olvashattuk itt az ige szakaszunkban, hogy egy hála áldozatot mutat be a tiszta állatokból. A tiszta állatokból, itt az van leírva az előző részekben, hogy hetet vízbe, tehát éppen volt miből kivenni azt a párat, amivel majd áldoz az Úrnak, és akkor megy be a bárkába, amikor szól neki az Isten. Nem korábban, nem később, akkor, amikor szól az Isten. És az az érdekes, hogy viszont azt olvassuk, hogy a bárka ajtaját nem Noé zárja be. A bárka ajtaját az Isten zárja be, és senki nem megy be utána. Ez azért egy érdekes gondolat, mert ha megnézzük Noé életét, meg akik előtte éltek, tehát az ő apjáit és az ő apjáit, azt olvassuk, hogy nagyon hosszú ideig éltek az emberek, ez is le van írva, tehát van több száz évig. Tehát 830-tól 777 éven keresztül volt, aki 777 évig élt, volt, aki 960 valameddig élt, de nagyon sokáig éltek az emberek, ezek az ősatyák, és szaporodtak az emberek. És biztos, hogy volt ennyi idő alatt Noénak is, ez alatt a 600 év alatt, mert ezt is leírja a Biblia, hogy 600 éves volt Noé, mikor elkezdődött az özönvíz. 600 éve alatt biztos, hogy tetszert. Barátokra, ismerősökre, biztos, hogy voltak kapcsolatai, de az biztos, hogy beszélt is velük, mivel ember volt. És biztos, hogyha ő megtehette volna, akkor amikor elkezdődik ez az egész özönvíz, amikor már jön a baj, és mennek az emberek segítségért, valószínűleg ő kinyitotta volna az ajtót, de nem tehette, mert nem ő zárta be. És pontosan ezért nem rajta volt az a teher, hogy ezt az ajtót bezárta, ezt a terhet, nem tette már rá az Isten. És azt látjuk, hogy amikor vége lesz az özönvíznek, akkor viszont ő nyitja ki a bárka ajtaját, de belülről. De mikor? Akkor, amikor az Isten mondja neki, hogy na most már elhagyhatod. És ugye azt tudjuk, hogy előtte voltak jelek, küldte ugye először a hollót, majd a galambot, a galambot többször is, és majd amikor a galamb már nem jön vissza, akkor állapítja meg, hogy na, felszáradt a föld. És utána jön a parancsa az Istennek, hogy na most már menj ki te is. És Noé nyitja ki ezt a bárkát, de akár benne is maradhatott volna, hiszen azt mondhatta volna, hogy hát 150 évig itt volt ez a pusztító víz, hallottam talán, hogy emberek halnak meg odakint, vagy hallani, hogy koppannak, most nem akarom túl dramatizálni a helyzetet, de sok mindent lehetett akár hallani, és mégis nem mondta azt, hogy hát én inkább bennmaradok, biztos, ami biztos, mert uram, te meggondolod magad, akkor jó ez a bárka, jó ez, hogy itt van. Nem ezt olvassuk, hanem azt olvashatjuk, hogy ő bizony kiment a bárkából, majd miután kinyitotta, és egy új életet, egy új lehetőséget kapott, ezután őszintén feltör belőle a hála. És nem az Isten mondja neki, hogy na akkor áldozz fel nekem a megmentett állatokból, a tisztákból, hanem ez a hála, ez felfakad Noé szívéből, mert kinyitotta ezt az ajtót, egy új élet kezdődhetett el, és akkor a tiszta állatokból vesz néhányat. De mindegyikből, minden tiszta állatból. Tiszta állatokról egyébként a harmadik mózesi könyv is ír, le van írva, hogy mi számít tisztának és mi nem, de ezekből az állatokból vesz tehát Noé, és áldozatot putott be. És amikor az Úr megérzi ennek az illatát, ennek az áldozatnak, akkor magában azt mondja az Úr, hogy többé nem átkozza és nem pusztít el minden élőt a földön az ember miatt. És hát mit üzen nekünk ez az egész történet? Tehát ugye most már így lassan így végigvettük így apránként az előzményeket is, és kicsit párhuzamosan magát az ige szakasz, de mi az, amit üzenhet ez nekünk? Hogyha arra gondolunk, és itt a bizonyságtételekben is elhangzott már, hogy mi az, ami megfordíthatja a mi életünket, mi az, ami megmentheti a mi életünket. Jézus Krisztus halála és feltámadása az, ami nekünk üdvösséget hozhat. Tehát ő azért kellett, hogy meghalljon, hogy az a tökéletlenség, ami a bűnnel bejött az életbe, az a halál, az a fájdalom, az végleg eltörölje. És bár a fizikai halál az megmarad, de a lelki halált már nekünk nem kell megtapasztalni. És így tehát ez az üdvösség, ez szimbolikusan lehet akár egy bárka. Viszont ezt a bárkát az Isten készítette számunkra, és ebbe a bárkába nekünk kell belépni. Ugye fontos az, hogy addig lépjünk be, amíg be nem zárja az Isten ennek a bárkának az ajtaját, mert Ha már bezárta a bárka ajtaját, akkor ott már nem lép be az ember sehova. Addig kell belépni ebbe a bárkába, amíg az ajtaja nyitva van, és amíg ezt megtehetjük. És ha az Isten bezárta, akkor az elveszett, az az ember, aki kívül marad, de aki bemegy, az pedig örökké él. Aki elfogadja ezt a lehetőséget, az pedig örökké él. És hogyha kinyitotta a bárka ajtaját valaki már belülről, akkor ha megtapasztalja ezt a megtérés örömét, akkor tényleg emlékezzünk vissza mi is, akik már ezt átéltük, hogy mekkora öröm van olyankor az ember életében, hogy az, ami volt, az, amit elrontottam, az megbocsátja az Isten. És persze utána ezt rendezni kell adott esetben emberi síkon is, tehát oda menni, bocsánatot kérni, bevallani, visszavinni dolgokat, és lehetne sorolni. Van ennek egy módja, egy formája, de utána ott van az emberben az a hála, az a felszabadulás, hogy nincs rajtam többé fogás, hanem tényleg az Isten mindent elvett, és mindent újjáteremtett az én életemben is. És olyankor jöhet az, hogy az ember szívéből felfakad a hála, és nem kéri azt tőlünk az Isten, hogy na akkor vegyük az állatainkat, és akkor öljük le azt, ami a Biblia szerint tiszta, és így adjunk hálát, elég, ha összetesszük a kezünket, vagy magunkban is akár hálát adunk azért, hogy elérhetővé tette számunkra ezt a lehetőséget. Ha viszont még valaki nem döntött emellett, akkor ott viszont nagyon vigyázzunk, mert legyen előttünk ez a példázat, hogy nem mi zárjuk a bárka ajtaját. A bárka ajtaját az Isten zárja, és a bárka ajtaját még soha nem zárta be ember. Ez igaz a mi életünkre is, és erre az új bárkára is, ha lehet így fogalmazni, hogy nem mi döntjük el, hogy mikor vesszük el. Nem mi döntjük el, vagyis inkább az, hogy meddig vesszük el. Inkább így fogalmazok, mert így a helyesebb. Tehát nem mi döntjük azt el, hogy majd holnap után elfogadom, és mi van akkor, ha nem lesz holnap után. Nem özönvíz miatt, mert arra majd a későbbiekben jön az ígéret, hogy özönvíz már nem lesz, de más lehet. Figyeljünk erre oda, és tegyük azt, amíg valóban megtehetjük ezt, amíg bemehetünk, addig menjünk be, mert mi már nem zárjuk be ezt a bárkaajtót. Mi csak bemehetünk, és ha bementünk, akkor belülről kinyithatjuk. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálát adunk neked azért, hogy te fiadban elkészítetted számunkra is ezt az üdv tervet. Köszönjük, hogy ezt elérhetővé tetted számunkra, és köszönjük, hogy nem kell már hordoznunk ezeknek a terhét, vétkét. Kérünk téged, hogy hagyd tapasztaljuk meg újra és újra ezt az örömet. Kérünk téged, hogy így tégy minket erre alkalmassá, így újíts meg bennünket napról napra, és így áld meg a mi életünket, hogy mi is hadd lehessünk iránymutatóvá mások számára. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Október 14-én hétfőn 17 órától asszonykör lesz, 15-én kedden szintén 17-es órától pedig Biblia óra. Ezek az alkalmak itt lesznek a Nyírtelki Evangélikus templomban. Október 16-án 9 órától babamama kör lesz, szintén itt az alaksorban, illetve 18-án pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációs óra lesz majd, október 20-án pedig reménység szerint még egy vasárnap és igehirdetés, előtte 9 óra 45-től van imaszolgálat, imakör, illetve 10 órától maga az Isten tisztelet, és ezzel párhuzamosan szintén az alaksorban gyermekeknek is van gyermekbiblia kör. És ezen kívül még szeretnénk hirdetni, hogy Az ige hirdetéseket és az eddigi felvételeket a philadelphia.luterán.hu oldalon meghallgatható. Lelkész úr jelezte, hogy egyébként ez, amit múlt héten hirdetett, akik itt voltak, talán emlékeznek, hogy volt egy technikai probléma, ami miatt a honlapon nem indult el automatikusan az ige hirdetéseknek a lejátszása. Ez reménység szerint már megoldódott. Visszajelzést kaptunk, hogy sikerült ezt megoldani. Ha esetleg mégsem, akkor pedig jelezzék számunkra a testvérek. Illetve kérjük is a testvéreket, hogy ne csak ezt jelezzék, hanem azt is, hogyha tudják azt, hogy valakinek szüksége lenne egy lelki gondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra, ezt is jelezzék nyugodtan a lelkészeinknek. Elérhetőségüket egyébként a bulletin fejlécében is megtalálható, ha esetleg valakinek még nem lenne meg az ő elérhetőségük. Illetve szeretettel hirdetem, hogy a mai napon a presbitérium több tagja kisvárdai istentiszteletre ment el köszöntés miatt. Ugye a születésnapos köszöntés már nagyon régóta van a gyülekezetünkben, és mintegy a kisvárdai gyülekezetnek is a köszöntését most így a presbiter testvérek egy része vállalta. Illetve gyülekezeti hírlevelünk is megjelent, ebből kérhetnek a testvérek, illetve kérjük is, hogy vigyék ezt bátran. Akár ismerősnek lehet egy beszélgetés indítója, akár egy ilyen hírlevélnek az átadása is. Valamint elindultak még az óvodai hittanórák mindegyik tagovodában. Oda is várjuk szeretettel a gyermekeket. Vallási háttértől függetlenül lehet ide jelentkezni természetesen. És amit még hirdetünk, hogy egyházmegyénk és a norvég Indre Normor egyházmegye gyülekezetei imádságban hordozzák most ezen a héten egymást, vagy nem csak ezen a héten, hanem szeptemberben és októberben. Ma például a kölcsei és a norvégiai gyülekezetekért imádkozunk, hordozzuk imádságban még a voldai testvér gyülekezetünket is. Illetve még azt is hadd hirdessem szeretettel, hogy a kisvárdai templomnak a felújításai egy-két munka kivételével, de hála Istennek sikeresen lezajlottak, tehát még egy pár bádogos munkálat lesz majd rajta, de az összes többi kívülről pedig a színezés, illetve az oromfalnak a feljavítása gyakorlatilag és körbe az egész templom az sikeresen lezárult. Hálásak is vagyunk ezért, és az adományokért is. Valamint még a járda lesz majd, hátra talán emlékeznek a testvérek, hogy erről is volt szó, hogy egy járda lesz majd a templomtól egészen hátra a gyülekezeti kisteremig, kisházig. Ennek a munkálatait október 21-től szeretnénk majd elkezdeni, ennek az elkészítését, illetve ennek a betonozását is. Aki tud segíteni, az jelentkezhet nyugodtan, vagy aki szívesen jön akár ő maga, vagy szívesen, nem tudom, akár ismerhet szakembert is, aki szívesen eljön segítségként, akkor Bánszki István felügyelőnél tudják jelezni. Illetve a jövő év elején újraindul majd az Eke Biblia iskolája Budapesten, és erre is várjuk szeretettel az érdeklődőket. És még amit szeretnék kérni, hogy újabb konfirmandus csapat indul majd. Értük is lehet imádkozni, hogy valóban ők is ne csak elméleti, hanem lelki oldalról is megtapasztalhassák azt, hogy mit is jelent hitünk igazi alapja. Tehát az ilyen 10-12 éves korosztály körüli, ennél, vagy akár az ennél idősebb gyermekeket nyugodtan lehet akár hozni is a templomba, és hozni akár a konfirmációs felkészülésre is. Vagy ha van a környezetünkben ilyen szülő, akkor tudjuk, hogy ilyen korosztályú gyermek van, őket is lehet bátorítani, hogy jelentkezzenek nyugodtan. És az sok program és öröm mellett sajnos a bűn következménye, de a halállal is kell, hogy szembesüljünk így szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetjük, hogy az elmúlt héten eltemettük Zurócsik Lajosné született Letvorszki Ildikó testvérünket, majd megemlékezünk róluk és az itt maradottak békességért a záró imádságban. Hordozzuk őket mi is imádságban, és ha már imádság, hogyha magunk előtt tartjuk majd a bulletinunkat, akkor itt van egy imádságos rész, ahol a testvérek kérték az imádságot, ugye a bizonyságtételben is hallhattuk. Nem tudjuk, hogy ki miért kéri, hogy kerüljön fel erre az imalistára, de hordozzuk őket imádságban. Akár úgy is, hogyha nem tudjuk, hogy pontosan mi az, ami nehézség az életükben, de hordozzuk egymást szeretettel imádságban. És még egy program, ami nincs rajta a gyülekezeti bulletinen, de lelkész úr kérte, hogy hirdessem, az egyházmegye, vagyis a nyíregyházi gyülekezetben lesz majd október 19-én 9 órától az evangélikus nagy templomban egy gyülekezeti nap. 238. évfordulója van a templom alapításának, vagy felszentelésének, és ennek a következtében lesz majd ez a gyülekezeti nap 19-én 9 órától, ez is a nagy templomban lesz, lesz majd rajta alatt a zenés áhítat is, illetve 20-án a már említett testvér gyülekezetekből jön majd szolgálni itt egy testvér lelkész, ő pedig 20-án 10 órától hirdet majd igét, szintén az evangélikus nagy templomban, egy ilyen hálaadó Isten tisztelet keretein belül. És vannak még hosszú távú gyülekezeti alkalmak, így a konfirmációs alkalmat hirdetem, ami október 26-ától 27-én lesz. Ugye lesz majd egy fáklyás felvonulás, ami majd tavalyi évben ugye a reformátusoktól indult hozzánk, most fordítva lesz. Tehát majd ez a fáklyás felvonulás, ez tőlünk indult, tehát innen az evangélikus templomtól és a református testvérekig. Illetve lesz majd reformációs istentisztelet is ezzel kapcsolatban. November 3-án gyülekezeti délutánunk lesz november 10-én, és az előttünk álló eke alkalmak hitmélyítő hétvége lesz október 18-tól 20-áig, tehát a következő hét végén. Ifi hétvége lesz november 15-től 17-ig, és biatorbágyi alkalmakról érkeztek most haza a testvérek, de jövő héten mi is megyünk, tehát 14-től 18-ig lesz most egy férfi hét, erre szintén megyünk többen a gyülekezetünkből, és hordozzuk ezeket az alkalmakat is imádságban, hogy tudja az Úr elvégezni azt, amiért elhívod a embereket. És október 23-án lesz egy országos keresztény ifjúsági találkozó, ez szintén biatorbágyi belmisszión kerül megrendezésre, megszervezésre. Lesz Biblia tanulmányozó nap is, november 9-én, illetve lesz még egy cigány ima nap, ez pedig november 2-án lesz majd. Tehát hordozzuk ezeket az alkalmakat szeretetben és imádságban, gondoljunk ezekre. És így legyen dicsősége az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen. Záró énekként pedig a 398-as számú ének első versét énekeljük. Új szövetségen elfogadom, maga meg hiszen, nem tartok semmit, legyen tiéd. Féleimtől tiltva marad mind. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy még tart a kegyelmi időd, és így adunk azért hálát, hogy te szólsz hozzánk a te igéden keresztül, és így adunk azért hálát, hogy olyan környezetben hallhatjuk a te igéd, ami nem zavaros, ami nem veszélyes, hogy békességben van lehetőségünk a te igéd hallgatására, a te igéd olvasására, és kérünk téged, hogy ezt az alkalmas időt is használjuk ki. És így gondolunk azokra, akiket üldöznek a te nevedért. Kérünk téged, hogy te erősítsd őket nehézségeikben, üldöztetéseikben. Te adj nekik erőt a megpróbáltatásaikban. És kérünk téged, hogy hadd eredményezhesse ez majd mások megtérését is az ő álhatatosságuk. És így hadd kérjük, hogy bennünket is te formálj, te tisztogass, Atyánk, te mutass rá azokra a dolgokra, amelyek elválasztanak te tőled, te látod, te ismered a mi életünket, te látod, hogy melyek azok a dolgok, amelyek ott vannak a mi életünkben, amelyeket talán akár rejtegetünk, amit nem akarunk
másoknak különösen, de neked sem talán, vagy talán még magunknak sem szeretnénk ezeket bevallani, hogy ez probléma lehet a mi életünkben. Így kérünk, hogy adj ezekben tisztánlátást, adj ezekben útmutatást, vezetést, te mutass rá ezekre a dolgokra az életünkben, te nehezítsd ránk ezeket, add, hogy ahogy egy énekünk is mondja, hadd fájjanak még jobban a mi bűneink. És köszönjük, hogy nem csak ennek a fájdalmát adott, hanem nem csak ez van ott a mi életünkben, vagy lehet ott a mi életünkben, hanem köszönjük így fiat kereszt halálát. Köszönjük, hogy a bűnből van szabadulás, hogy nem kell ennek a terhét hordozni. Köszönjük, hogy te ezt mindannyiunk számára elérhetővé tetted, és hogy nem kell már a bűn alatt meggörnyedni, nem kell ezt a terhet cipelni. És köszönjük, hogy te ebbe a szabadságba szeretnél hívni bennünket. Köszönjük, hogy elérhetővé tetted ezt, és így kérlek mindazokért, akik már testvéreink az Úrban, hogy formált szintén az életünket, hogy ne azt lássák rajtunk, akik még nem a te gyermekeid, hogy milyen életet élünk, hanem valóban hagy tudjunk te rád mutatni minden körülményben, hagy tudjunk embereket közelebb vonni te hozzád, tudjunk te rád mutatni, tudjunk felmutatni téged, hogy veled mennyivel másabb lehet az élet, hogy te ugyanúgy tökéletessé, könnyebbé tudod azt tenni. És köszönjük, hogy lehetőséget adsz arra is, hogy álhatatosságot tanuljunk, köszönjük így a próbatételeket, és köszönjük, hogy ezekben sem hagysz magunkra, hanem te ott vagy velünk végig, és valóban ez az álhatatosságot eredményező hitpróba erősebbé tehet bennünket, és így kérünk mindazokért, akiknek bármilyen ilyen nehézség van az életében, legyen az akár gyász, vagy fájdalom, vagy akár betegség, vagy bármi más egyéb, ami valóban próbára teheti a mi hitünket. Így kérünk téged, hogy te adj nekik igazi álhatatosságot a hitben, te adj útmutatást, és köszönjük, hogy te erősítesz bennünket ezekben a próbatételekben, így erősítsd azokat is, akiknek erre szüksége van. A lankat, kezeket te erősítsd, Urunk, és köszönjük, hogy te hozzád fordulhatunk erőért is. És így fordulunk hozzád nem csak lelki erőért, de kérünk bölcsességet is, te adj nekünk a te lelked által, hogy tudjuk megérteni a te akaratodat életünk minden területére, és így hadd kérjünk gyülekezetünk és országunk, egyházunk vezetőért is, hogy számukra is te adj bölcsességet abban a helyzetben, amiben akár magukat, akár országunkat, egyházunkat látják. Kérünk őértük, hogy te adj nekik bölcsességet a kormányzáshoz, a vezetéshez, és így kérünk téged, hogy őket is tedd alkalmassá arra, hogy el tudják végezni ezt a rájuk bízott, nem könnyű feladatot, szolgálatot. És így kérünk téged, hogy bennünket is te építs lelkiházzá, így adunk hálát azért, hogy gyülekezetbe járhatunk. Kérünk ad, hogy tudjunk egymás hite által épülni, és köszönjük mindezt a bizonyságtételt, amit elhangozhatod. Köszönjük, hogy te munkálkodsz ma is emberek életében. Kérünk téged, hogy te tartsd meg őket abban, amit megláthattak, amit megtapasztalhattak, így erősítsd őket. És így hadd kérjünk a betegjeinkért is, hogy őket is te erősítsd nehézségeikben, betegségeikben, add, hogy benned való hitben, békességben tudják elhordozni akár azt a fájdalmat, fizikai szenvedést, amiben vannak, és kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást, hogyha valóban úgy látod ezt jónak. Köszönjük, hogy itt is a te akaratodra hagyatkozhatunk, és ebben az akaratban bízva hallgass meg minket, amikor fiad nevében együtt és egymásért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Megkezdett énekünket, folytassuk a második verstől. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet!
Erős várom!